Nagyon jó látni titeket újra, és hát utoljára voltam itt februárban, amikor volt ilyen keresztény udvarlás, és akkor egy nap múlva elutaztunk Amerikába. És akkor utoljára láttam az Ildikót például, szóval akkor találkoztunk. És jó látni téged újra. Szia! És kint voltunk Amerikában 6 hónapig eredetileg. Úgy utaztunk ki, hogy csak 4 hónapig leszünk kint, de maradtunk még 2 hónapig, mert annyira jó volt az egész. És egy gyülekezet meghívott, és ott maradtunk nálunk egy misszióházban 6 hónapig családommal, és St. Louisban volt, ez az én szülői városom, én ott nőttem fel, és először láttam St. Louis-t, ami a Missouri államban van, egy kicsi szülőszemmel, hogy rengeteg kertes házak vannak, és mi is élveztük a kis kertet, és hát motivált minket, hogy Amerikában vettünk egy telket Bíatorbágyon, és mi is kertes házban fogunk lakni. Tehát költözni fogunk, és végül is most is vagyunk Bíatorbágyon, és jól érezzük magunkat. Abban a gyülekezetben bekapcsoltunk, most az imaházban lakunk, és hát nehéz lesz búcsúzni el Budapesttől, de mégis elég közel maradtunk. De annyit mondanék a mi amerikai utunkról, hogy nagyon sok helyre utaztunk, nagyon sok gyülekezetnek beszámoltunk a mi misszionális munkánkról, és azt tudom mondani, hogy amerikaiak nagyon-nagyon kíváncsiak voltak, nagyon-nagyon figyeltek az előadásomra, mert legalább 30-szor tudtam beszámolni a misszió munkánkról, és nagyon sokan mondanak, hogy imádkoznak értünk. Nagyon meglepődtem, hogy nagyon érdekelt nekik, hogy nem csak a misszió munkáról, de hogy mi van egyáltalán Magyarországon. Nagyon érdekel nekik a magyar embert, hogy milyen az élet itt ebben a társadalomban, országban. Tehát nagyon sokan imádkoznak Magyarországért, és nagyon örültem neki, hogy őszintén érdeklődnek ezek a keresztények. Tehát nagy örömmel vártam ezt az alkalmat, tudom, hogy eredetileg úgy lett meghirdetve, hogy a mai napon Sipos Álmos és a felesége itt lett volna. Nem tudom, hogy valaki azért jött hallgatni őket, de ők nincsenek itt. Ági, nem tudom, hogy azért jöttetek. De ők beszéltek volna az ő házasságukról, az ő, nem tudom, hogy hány éves házasok, de szóval 12 gyermekük van, 29 unokatestvér, rengeteg tapasztalattal rendelkeznek, nagyon aranyosak, Sipos Álmos egy lelkész Nagyvára téren, de végül is nekik le kellett mondani, és én kicsit örültem neki, mert ez a téma nagyon bennem van, nagyon bennem van. És nagyon örülök, hogy a mai napon tudunk erről beszélni. Mai napunk úgy néz ki, hogy 2 előadásom lesz, azt hiszem, vagy másfél, majd meglátjuk. És akkor utána lesz egy kis szünet, és akkor ki fogunk hozni az ilyen körasztalokat, és akkor együtt fogunk ebédelni, és az ebéd alatt megbeszélünk a témát. Tehát 2 órakor befejezzük az alkalmat ma, rövidebb lesz ez a mai nap, de szerintem tartalmas és nagyon jó téma, hogy tudunk beszélni róla. Tehát szeretném elkezdeni, és forduljunk az Úrhoz, és kérjük az ő áldását mi a mai napon. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy Te itt vagy. Hiszünk, hogy itt vagy. Hiszünk, hogy megígérted azt, hogy ahol 2-3 vannak, hogy Te is ott leszel. És nagyon kérünk, hogy Te legyél a középpontban. Kérünk, hogy Te szólj hozzánk. Te taníts minket. Engedj, hogy közelebb kerüljünk Te hozzád. Engedj, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Kérünk, hogy a mai napon áld meg minket. Jó hangulattal, jó légkörrel, sok örömmel áld meg a mi egymásról való beszélgetésünket, tudjunk egymástól tanulni. Úr Jézus, szükségünk van rád, szükségünk van a Te igazságodra, hiszen, hogy Te benned van igazi remény. Kérünk, hogy vigasztald minket, vidámíts fel a mi lelkünket, hogy lássunk, hogy Te benned van igazi élet. Fordulunk hozzád, mert hiába való ez az egész, hogy Te nem vagy itt a középpontban. Kérünk, taníts minket, segíts nekem, hogy elmondjam mindazt, amit rám bíztál. kérünk, hogy tudjunk gyönyörködni benned és a te igazságodban. Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát lehet, hogy ti is kíváncsian vártok, hogy akkor végül is mi a mai téma, miről lesz szó. Az e-mail Laca nagyon örültem neki, hogy kiküldte. Kicsi későn, szerdán, de végül is a mai cím, amit adtam ennek, az a címe, hogy kapcsolatok, közösség és kommunikáció a mai magyar társadalomban. Tehát sok mindenről fogunk beszélni. Fogok érinteni bizonyos fontos témák, ami van a társadalomban. De nem akarom, hogy senki gondoljon, hogy ó, ez most politizál. Mert én nem értek a politikához, és nem is akarok politizálni. Távol legyen tőlem a mai napon, hogy én erre szólok igazából. Nem az a lényege. Én szeretnék nagyon sokat beszélni a közösségről. Ez egymással való kapcsolat. A kommunikáció egymással. Tehát én arra szeretnék beszélni, de kell festeni, ugye, a mai társadalomban Magyarországon, hogy ez hogy néz ki. Hogy értsük, hogy nem olyan könnyű ez. Tehát, kérdezem tőletek, hogy szeretnétek tudni, hogy világszerte a szociológusok mit mondanak Magyarországról? Mit mondanak a többi emberek az egész világon, mert figyelnek Magyarországot, ugye? Mi történik itt Közép-Európában? És kicsit összevonták minket Lengyelországgal és Csehországgal. És nagyon figyelnek, hogy ez a társadalom, ami szenvedett a kommunizmusság alatt 40 évig, mi lesz velük? Milyen esélyt adnak nekünk, és én beleszámítom magamat a magyar társadalomban, én itt, Isten úgy akarja, hogy én itt fogok meghalni, nyugdíjba fogok menni, de hát én magyar vagyok, az apukám 56-os, én ott kint születtem, beszélek egy másik nyelv, kettes állampolgár vagyok, vagy végül is hármas állampolgár vagyok, Isten országával kapcsolatban. De én úgy érzem magamat, mint magyar. Hát a kérdés az, hogy ők milyen esélyt adnak nekünk, hogy ami történt a magyar emberrel 40 éven keresztül, két generáción keresztül, tudunk-e előre haladni? Ők mit mondanak rólunk? Mik a legnagyobb akadályok? Mik a legnagyobb akadályok? És nekünk, mint keresztények, mi az, ami nekünk tennünk kell? Ugye két generáció átment a kommunizmuson keresztül, és tönkretett két generáció. Ne hagyjuk, hogy egy harmadik generáció ugyanattól szenvedjen. Ugye? A kommunizmus már eltűnt, majdnem 20 év, ugye? De a bűz az még mindig itt van. Ugye? Még mindig a levegőben van. Pár nap ezelőtt voltam egy barátomnál, aki megvettek egy régi parasztház, bírtorbágyát, nagyon szép, nagyon hangulatos, de vették egy egyidőálló nőtől, aki azt mondták, hogy 60 kutyája volt a telken. Most, amikor ők beköltöztek, ugye nem volt kutya a telken többet, és minden lemosták, és kifestették, és az volt az első kérdés, amikor megérkeztem, hogy érzed a bűzt? Nem annyira, egy kicsit itt van. Mi nagyon érzük, és nagyon szenvedünk tőle, tehát valahogy nem ment ki, mindenhol van. És hasonló a helyzet. A kommunizmusság az eltűnt majdnem 20 éve, de mégiscsak a levegőben van. És nekünk muszáj erről beszélni. Muszáj tisztáznunk, hogy mi történt, jó? Tisztáznunk, hogy kommunizmusság, hogy hogyan befolyásolt a magyar nép, hogyan tett tönkre két generációt. És hogyan tudjuk ez ellen küzdeni? Mi az, ami nekünk tennünk kell? Jó, tehát a mai nap ez egy nagyon komoly téma, amiről fogunk beszélni. Tehát, amit szeretnék csinálni, és nem vagyok szociológus, de olvastam egy nagyon jó könyvet. Ki hallotta a Francis Fukuyamáról? Francis Fukuyama. Egy nagyon híres szociológus a világban. És ő írt egy könyv, ez az a cím, hogy Bizalom. Bizalom. És az még nincsen lefordítva magyarra, van neki több könyv, ami le van fordítva magyarra, de segített nekem megérteni a társadalmak, hogyan működnek, mire kell figyelni. Tehát
Először menjünk vissza, és nézzünk meg, hogy a kommunizmusságban mi történt a magyar néppel, jó? Nézzük meg, nem egy kedvenc téma, de muszáj visszatekinteni. Tehát azt látunk, hogy amikor a kommunizmusság beindult, ugye akkor még a falukban a családok nagyon erősek voltak. Nagy családok voltak. Nagynéni, nagybátyja, nagyapja, unokák, és a család együtt voltak. Ugye? Lehet mondani, hogy nem csak ilyen nukleáris családok, hogy apa, anya, gyerek, de többen voltak. És egymásban nagyon bíztak. Ugye jöttek a nehéz idők, a szegénység, és egymásra támaszkodtak. Az ő egymásra való kapcsolat az nagyon fontos volt. De jöttek a besúgók, ugye? Jöttek a besúgók, és az emberek kezdtek csak bízni a családi tagokban. Ugye? Amikor most néznek a szomszédról, most lehet, hogy a kommunizmuság előtt az egy ilyen barát volt, de most már nem lehetett bízni a szomszédban. És inkább most már irigyeltek a másikat. A szegénység jött, a nehézségek jöttek, és ha valami jó lét, vagy valami jó történt velük, akkor igazából nem örülték a másiknak, mert most már látták mindenki más, mint versenytag, mert nem lehet ő rájuk támaszkodni, vagy építeni, csak lehet egy másban bízni a családunkban. Tehát elveszett a bízalom. És ami történt az, hogy az állam a középpontban került. Az állam a középpontban került. Az ő kezükben volt mindent. Ugye? Kórházok, az iskolák, a BKV, a vonatok, az élelmiszerboltok, mindent az állam keze alatt volt. Ugye? Nem is beszélve a politikai hatalomról, de minden más közösségi, társadalmi dolog az ő kezükben volt is. És ami történt akkor, hogy eltűnt a polgári réteg. Eltűnt a polgári réteg. Eltűntek az önkéntes szervezetek. Eltűntek a privát iskolák. És nagyon-nagyon legyengítették a gyülekezetek. Tehát ahol az emberek összejöttek, az direkt felbomlasztották azok a kis közösségeket. Hogy ne legyen közösség a társadalomban. Legyenek családok, és legyen az állam. És legyen a családok elszigetelve egymástól, hogy ne tudjanak bízni egymásban. Jó? Tehát, eltűnt a polgári réteg, és ha az emberek próbáltak valamit megszervezni, akkor a kommunisták nagyon rossz szemmel látták azt, és aki felelős volt összeszedni az embereket, azt az embert nagyon megbüntették. Tehát kivették a magyar embernek a lelkéből, hogy ő felelős legyen, vagy ő vezessen valamit. Hogy ő összeszedi az embereket. Tehát a következmény, amit láttunk akkor azon a társadalomban, hogy az emberek féltek egymástól, nem bíztak egymásban, nem jöttek össze, nem volt, aki megszervezi az összejövetelek, nem is voltak ilyen önkéntes szervezetek. Megölték a polgári réteg. Jó? Tehát, ami történt, az, hogy lett egy társadalom, ahol van az állam az egyik kezén, a másik kezén a családi szigetek. És kész. De most kérdés az, hogy az, ami úgy nézett ki a társadalom a kommunizmusság alatt, de ez a bűz, ez a maradék, ez hogy jelenik meg a mai társadalomban? Jó? Hogyan jelenik meg ezek a vonalak a mai társadalomban? Hát a nagy családból mi lett a nagy családokkal? Nagy családból lett a nukleáris család. De mi lett a nukleáris családból? A csonka család. Ugye? Most nincsenek erős családok ma. Ugye? Ma tüntetnek a nagy családosok. Azt mondják, hogy 5000-en lesznek. Remélem, hogy 20000-en lesznek. De nagyon az egész kommunizmusság támadta a családok, és szétvertek a családok. Tehát most vannak anyák, akik egyedül nevelik a gyerekeket, vagy rengeteg a nem csak a parázanság, de az elvárás, hogy az emberek nem akarnak összeházasodni, nem fontos, nem tartják fontos az intézmény, tehát a nagy családból az is szétverték. És mai napig is kevés ember, aki szívesen részt vesz ilyen közösségi programban, de még kevesebb annál, aki megszervezne, és aki felelősnek érzi magát, hogy majd én összeszedem az embereket, és majd én levezetem azt az alkalmat, majd én összefogom az embereket. Azt tapasztaljunk a gyülekezetekben, ugye? Kevés az ember, aki szívesen részt vesz, hogy ő önkéntesen szolgál a gyülekezetben. Most pár nap ezelőtt elkezdtünk, hogy a Hajni jár az iskolában, az én idősebb lányom, és az első napon akkor volt szülői értekezlet, és akkor kérdeztük, hogy még szülők szeretnének a szülői szervezetben bekapcsolni és vezetni, és akkor mindenki körülnézi. És azt hallottam, hogy ez egy elég új dolog, hogy nem is voltak szülői szervezetek nemrég, csak ez egy elég új dolog. És nagyon nehezen három feleség föltették, hogy jó, akkor én vállalom. És akkor mondta, hát múlt éve nem annyira jó sikerült, de próbáljuk ezen az éven. Tehát nehezen az emberek vállalkoznak ilyen dolgokra. Pedig szülői szervezetek, az nagyon-nagyon fontos, hogy valaki képviseljen a gyerekeket ugye, a bizottság elé. Hogy azt is tudom mondani, hogy a társasházban laktunk 7 éve, hál' Isten, hogy napokban elköltöztünk onnan. Nagyon hálás vagyok a lakásomra, de nagyon nehéz volt az a 7 év. És amikor oda költöztünk a társasházban, hogy senki nem vállalta, hogy legyen közös képviselő. Amikor megérkeztem, akkor kellett keresni, hogy most kinek fizetjük a közös költséget. Hát az kiadtunk a Város FM-nek egy cégek. Ezt nem kellett mondani. Jó. Tehát nem volt senki, akihez tudtam fordulni. Ki a vezetői? Ki az, aki összefogja az embert? Senki. Senki nem volt, aki levezette a társasházat. Úgy sokszor gondolkozok az én kis társasházam, a 28 lakás, hogy ez egy kis mikrovilág Magyarországnak a társadalom. Majd fogok többet beszélni erről a bizonyos társasházról. Tehát, ami történt, az, hogy a legnagyobb probléma Magyarországon most, az, hogy a magyar ember nem bízunk egymásban. Nem véletlen, hogy augusztus 20-án hallottunk egy előadást a Sólyom Lászlótól, hogy a magyar ember nagyon hívta fel a magyar ember, hogy muszáj nekünk bízni egymásban. Nem tudom, hogy ki hallott az ő beszédet, de a középpontba tette a bízalom egymás felé. Igen. És hogy újra jöjjön a bizalom a magyar társadalomban, ez lenne a megoldás, hogy meggyógyuljon ez a társadalom. Csak nehéz, ugye? Nehéz bízni a másik emberben, amikor 40 éven keresztül csak hazudták a magyar embernek, ugye? Na most felteszem azt a kérdést, hogy mit jelent nem bízni egy másik emberben? Mit jelent nem bízni? Hogyan tudom magamról, hogy én olyan ember vagyok, hogy bízok a másik emberekben, vagy nem bízok a másik emberben? Ez mennyire beszívódott mindannyiunknak a vérében? Tehát mit jelent nem bízni valakiben? Az, hogy feltételezem a legrosszabbat a másikról. Feltételezem a legrosszabbat a másikról. Kétségben vonom az ő jó szándékait. Nemrégen megállítottam egy embert az utcán, akartam kérdezni, hogy hol van az utca, és elmondom, elnézést kérek, és amikor közelebb mentem hozzá, teljesen megijed, mint hogy meg akarom ülni. Ne haragudj, nem akartam zavarni, csak egy utcát keresem. Ott van. Tehát, ugye mindenhol, ha csak egy kicsit belegondoljunk, mindannyiunk tapasztaljunk ezt. Legfőképpen Budapesten, azt hiszem. Az emberek feltételezik a legrosszabbat a másikról, ugye? Miért van ez? Miért feltételezünk a legrosszabbat a másikról nagyon sokszor? Azért, mert nagyon elromlott az elkölcs. A társadalom nem működik elkölcs nélkül, mert elkölcs nélkül nincs bizalom. Tehát hányan vagytok úgy, ha hisz egy szerelőt magadhoz, hogy jöjjön el, javítson a csapot, vagy mit, az a gondolat van benne, hogy ez az ember biztos engem be fog csapni. Ez egy normális gondolat? Nem? Józan. Igen. Amikor én megérkeztem Magyarországon, nem gondoltam ilyenről, és mindenki, oj, Robi, te olyan naív vagy. Szoktam bízni, de nem könnyű, amikor azt tapasztaltam, hogy igenis az ember szívesen becsapja a másikat. Hogy néz ki ez a bizalom a társasházunkban? Hát a mi társasházunkban senki nem tett ki a 7 év alatt egy virágot. Miért? Mert félek, hogy valaki ellopja. Vagy nem is lehet, mi próbáltunk kitenni egy szép lábtörlő, az is ellopták. Tehát azért nem szép a társadalom, vagy a társaság, mert az emberek nem tudnak összefogni, nem tudnak bízni egymásban. Ha tudnak bízni egymásban, és tekinteni egymásra, mint egy nagy család a társaságban, akkor szép lenne. Akkor szépen tudnának megcsinálni ezt. Tehát elromlott az alap, hogy én tudok bízni a másik emberben. És mert nincs közös alap, és ez a közös alap, ez az elkölcs plusz bízalom, mert kihalt, vagy nincs több, mindenhol csak konfliktus van. Mindenhol csak konfliktus van Magyarországon most. És megint használom a társasházunk, mint egy mikrovilág, hogy az elején sikerült elvenni a közös képviselőséget ettől a cégtől, aki vitte a könyveket, és azért volt, muszáj volt visszavonni tőlük, mert ők teljesen becsapták minket. 3 millió forint adósság volt a társasháznak, amikor én érkeztem 3 év azelőtt, és akkor én vállaltam, hogy akkor én leszek a közös képviselő. Mindenki, hát te nagy vagy. Nem adok neked több, mint 6 hónap esély, hogy itt maradsz, és majd beszélünk 6 hónap múlva. Jó? Összehívtunk az első közgyűlés, hányan voltunk? 2-3 ember, úgy nehezen kopogni kell, légy szíves, gyere már le! Nem, az emberek nem töröttek egymással, nem akartak összefogni. Mert a kommunizmus, ez pontosan ez, amit szétverte. Hogy az emberek fognak össze, bíznak egymásban, és szervezik, és vezetik saját magukat. Bíznak egymásban, és ne bíznak az államban. Ez, amit a kommunisták nem akarták, hogy az emberek egymásban bízanak. Tehát a társasházi közgyűlések hogy mentek le? Körülbelül 2-2,5 év kibírtam, megcsináltam, de végig egy nyugdíjas bácsival, aki nagyon kedves, és a mai napig szívügye az egész társasház. És akkor én körülbelül 2,5 év múlva átadtam neki, és ő nagyon jól tudtunk gazdálkodni, eladtunk a tetőteret, és stabilan áll az egész társaság, és most kiadtunk egy nagyon jó cég egy néninek, aki tényleg bízunk benne, és nagyon jó munkát végez. De azt kell, hogy mondjam, hogy azok a bizonyos 4 éve, amikor voltak ezek a közgyűlések, olyan durva felszólások voltak az emberek közt, hogy én csak elájultam olyan, hogy nagyon sokan nagyon megtámadtak engem, hogy én 2,5 éven keresztül minden nagyon-nagyon sokat dolgoztam a társaságnak, de ők csak tudták szidni engem azok a közgyűléseken. Hihetetlen volt. És nyíltan. Nem, hogy Robi, van egy pár kérdésem, nem tudom, kicsit privátan megbeszélni. Nem, mindenki előtt kőkeményen mondták ezek a dolgok. Tehát olyan dolgok voltak, hogy lehetett látni, hogy az emberek abszolút nem tudnak összejönni. És normálisan megbeszélni. Tehát nagyon szomorú volt ez látni. És az 5. gondolat itt, most nem is soroltam, hogy hány van, de az 5. az, hogy a kommunizmus alatt voltak családok és az állam, de most hol van az állam? Az állam is mindent el akar adni. És ez nem is lenne annyira rossz, ugye, ha az is nem korrupt módon menne. hogy az emberek nem a zsebükbe tennék a pénzt. És most az állam akarja mindent eladni, alig vannak családok, és alig van ez a középső réteg. Tehát mi lesz itt Magyarország? Mert egy társadalom ebből a három pillérből áll föl. Családok, polgári réteg és állam. És most minden három nagyon rossz állapotban van. És azért beszélünk erről a témáról a mai napon, mert nagyon fontos. Tehát, a mostani állapot, ami van Magyarországon, hasonlít a szegény országok világszerte. Okay? Ez fontos. Amikor megvizsgálják a szegény országok, és megvizsgálnak az országok, amit tudtak előre haladni, ezt a három tényet megnézik. Családok, polgári körök, és az állam. A család állapot, ha a család nagyon erős, és nem bíznak senki másban, azok a legszegényebb országok a világon. Amikor a család az első helyen van, és nem tudnak összefogni, nem tudnak bízni másokban. Ez jellemző Dél-Olaszországról, jellemző Latin-Amerikáról, jellemző Kínáról. Ahol ezek az országok, például Olaszországban egy szociológus oda ment, és ott lakott egy évig, és kutatott az emberek, hogyan gondolkoznak. És ez Dél-Olaszország, ami más, mint Észak-Olaszország, teljesen más mentalitás az embereknek. És ez a kis faluban volt egy kisebb, gazdagabb réteg, ugye, mert nem szenvedtek a kommunizmus alatt, és ez a szociológus megkérdezte ezt a gazdagabb réteg, hogy miért nincs ezen a falun egy iskola, vagy egy kórház. És mi volt a válasz, az egyértelmű válasz? Hát az nem a mi dolgunk, az az államnak a dolga, hogy legyen itt egy iskola, vagy egy kórház. Ugye? Értitek? Családok, ők elvoltak, nagyon jól volt, elvoltak. De az a gondolat nem is jutott az eszükben, hogy össze kellene fogni, és csinálni egy kórházat, privát kórház, vagy csinálni egy privát iskolát a gyermeküknek. Mert az nem a mi dolgunk, foglalkozni ilyen közös ügyekkel. Tehát ettől szegény egy ország, családi szigetektől, és amikor mindent az állam kezében van. Tehát nem jó egy országnak, ha túl erős a család, vagy túl gyenge, és nem jó egy országnak, ha túl erős az állam, vagy túl gyenge az állam. Jó? Kell egy egyensúly. Tehát nagyon fontos a nagy családok, és nagyon drukkolok értük most, mai napon, de az nem lesz a megoldás, ha erős családok vannak ebben a társadalom. Az egy része. Ha előre fog haladni ez a társadalom, erősíteni kell a polgári réteg, hogy az emberek újra tudjanak bízni egymásban, nem csak családi tagokban, egymásban. Tehát ez, amit tapasztalunk itt Magyarországon, ami a szegény országokban vannak. Most mielőtt előre mennék, hadd kérdezem, hogy van valakinek kérdés eddig? Sok mindent mondtam, és nagyon szívesen hallgatnám tőletek kérdésként, vagy nem is kell kérdezni, csak ha valaki szeretne hozzátenni egy gondolatot, hogy mi a ti tapasztalat Magyarországon a bizalommal, vagy ez a hát ezek a három állam, a középső réteg, vagy a család viszont. Igazat adtak nekem? Hogy ez így van? Igen, tessék. Hogy ez nem annyira nagy előny? Erény. Nem. Nagy családok nagyon... Az nagyon fontos. Nem tudom, hogy én annyit hallom, hogy sokat csonk a család. Nem tudom, hogy igazából a magyarországi mostani helyzet, hogy az emberek úgy gondolkoznak az ő családjukról, hogy ez nagyon az első helyen van, és minden más az igazából nem lényegtelen. Nem tudom, én ezt teszem fel, mint egy kérdés. Sokszor azt tapasztalom, hogy például, hogy hívok egy valakit, amit számomra egy nagyon fontos program, és azt mondjuk, hát a nagynéjének van születésnapja. Hát az fontos, hogy ne lenne fontos egy nagynéjének a születésnapja, de nem lehet azt egy másik napra tenni, és mondjuk ünnepelni két vagy három születésnap egy családnak, és mit tudom én, egy másik hétvégére tenni. Most én csak mondtam valamit, csak sokszor tapasztalom, hogy vagy az emberek, tudom, nagyon sok lelkész attól szenvednek, hogy nem lehet több programot tenni vasárnap reggel, mert mindenki hazaszalad, mert megvan a családi ebéd. És sokszor a faluban sokan nem is jönnek az Isten tiszteletre, mert lehet, hogy az asszonynak főzni kell, vagy valamit, mintha a család az sokkal fontosabb, mint a gyülekezet. És én annyit akarok mondani, hogy a család hogy ne lenne egy fő pillér a társadalomnak. És az lesz az egyik pontom, amit akarok mondani, az, hogy itt tanulunk megbízni egymásban. És ha a család nem működik, akkor nem működik az egész társadalom. De az a problém az az országoknak, ahol annyira fontos a család, hogy nem mernek bízni, vagy nem is törődnek másokkal, nem tudnak összefogni másokkal, nem is érdekel a másik ember. És az a jellemző a szegénység. Nem, az állam nem gyenge, az állam nagyon erős.
Jó, de én azt mondom, hogy nem a családok az erőssége miatt is, hogy Magyarországon a civilkezdeni egyesítés, hogy az állam, hogy ilyen. Nem gondolom, hogy azért nem a családok erősek, azért ez egy gyengébb a civilkezdeni egyesítéshez, vagy az egyházi közösségéhez, vagy a közösségéhez, hanem inkább az a baj, hogy amellett, hogy a család közösségtartás egy teljesen nagy megmaradt szerintem. Emellett,
mások felé.
Igen.
Igen. És azért vagyunk, hogy 20 év múlva ezek a féle gondolat még mindig itt vannak, és ebben az irányban kell haladnunk, ugye, hogy családok tudnak összejönni, barátkozni, stb. Csináljon közösség más családokkal. Igen. Örülök a kérdésnek, és senki nem hallja azt tőlem, hogy a család nem fontos. Igen, is nagyon fontos. Az egység, stb. Jó? Első helyen van, első helyen. Ez az első közösségi helyen. Igen, tessék. Igen. Igen, nukleáris család. Igen. 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 Jó. Igen. Azért nekem volt nehéz megszülni ezt az előadást, mert beszélünk a közösségről, mi az igazi közösség, mi a következmény annak, amikor van egy országnak egy igazi közösség, akkor az mindig az, hogy az ország tud prosperálni, vagy előre haladni közgazdaságilag. Tehát a közgazdaságról beszélünk igazából, de elköltsileg, közösség alapján megközelítjük ezt a témát. Jó? Nagyon fontos. Tehát a kérdés ma nekünk, mint keresztények, mi az, amit mi tudunk tenni, mint keresztények? Mit lehet csinálni ilyenkor tényleg? Ez a kérdés a mai napunknak. És az a csodálatosság, hogy nálunk van a megoldás. Mint keresztények, nálunk van a megoldás. Történelmileg, ahol a protestantizmus terjedt, azok az országok a leggazdagabb országok lettek. Ha valaki szeretne utána nézni, Alexander de Tocqueville, egy franciai szociológus kutató, ki? Alexander de Tocqueville, T-O-C-Q-betű, Tocqueville. És ő kiutazott Amerikában 170 év ezelőtt, megnézve, hogy mitől erős, mitől gazdag Amerika. Franciaországból jött. És ő volt Franciaország legnagyobb szociológus akkor, és ő írt egy könyvet erről. Visszajött, és a könyvnek a lényege az, hogy csodálkozott, hogy ennyire sok önkéntes szervezetek vannak mindenhol Amerikában, és rengeteg gyülekezet. És az embereknek az életük nagyon ismernek egymást. És erről írt egy egész könyv 170 év ezelőtt. 100 év ezelőtt Max Weber írt egy könyvet ugyanerről, a protestáns munkaetika. Minden református teológusnak el kell olvasni ezt a könyvet. És ez a könyv arra szól, pontosan, hogy ő bebizonyította, amit Tocqueville írt 70 év azelőtt. Ahol erős gyülekezetek vannak, erős közösségek vannak, akkor ki növekszik azokból önkéntes szervezetek, az emberek összefognak, és abból lesz egy gazdag ország. Max Weber, ő egy német szociológus volt. Lehet utána nézni az ő könyvnek, és ő írt egy másik nagy cikk, ami alátámasztotta a bizalom szerepe egy társadalomnak. Max Weber írt 100 év ezelőtt, azóta, aki nem keresztény, cáfolta, mert utálják a protestantizmusságot, és most Francis Fukuyama 95-ben írt egy másik könyv, ami bebizonyította a Webernek a kutatást. Az a címe ennek a könyvnek Bizalom. Francis Fukuyama mai napon az egyik leghíresebb szociológus, egy japán ember, nem egy hívő ember. És ő is ugyanerről beszél, hogy Amerika, Németország, ezek az országok, ahol hogy az emberek tudták gazdagkodni, azért, mert az embereknek van egy közös elkölcs, és mernek bízni egymásban. Japánban nincs kereszténység, ott is nagyon nagy a gazdagkodás, de ott is az emberek egymásban tudnak bízni. És úgy tekintenek a cégekről, mint az ő családjukat. Aki valaki már utazott Japánban és dolgozott, vagy ismer japán üzletembereket, ott dolgoznak, és nem is gondolkoznak, hogy ők mennek egy másik céghez. Ott vannak, és oda fognak menni nyugdíjba, és a cég úgy tekint rájuk, mint gyermekük. Nagyon érdekes. Tehát, amit szeretnék mai napon hangsúlyosát tenni az, hogy egymásban való bizalmat kell újra fejleszteni ebben az országban. Anélkül nem tudok előre haladni. És ez olyan könnyű hangzik, de hogy felépítjük újra ezt a bizalmat, ez nagyon sok idő kell hozzá. Ha egy ország egyszer elveszíti ezt a bizalmat, akkor azt mondják, hogy nagyon nehezen lehet visszakapni. Francia ország olyan ország volt régebben, ahol rengeteg volt az önkéntes szervezetek. Elveszítették azt az egész bizalmat, és sose kapták vissza. A mai napon a francia emberek nem bíznak egymásban egyáltalán. Ugye ez logikus. Ha valaki bánt engem, én könnyen tudok bízni benne legközelebb? Nem, ugye? Fájdalmat okozott nekem, és legközelebb én óvatos leszek. Fogok emlékezni. Az egy dolog, hogy megbocsájtom, de emlékezni fogom, hogy mi történt. Tehát sok fájdalom, sok probléma van, a bizalom az lassan jön vissza egy kapcsolatban, és nagyon jön lassan vissza egy társadalomban. Tehát a mai napon arról lesz szó, hogy le kell ásnunk és letenni újra ez a közös alap. A bizalom csak működik, ha az emberek tudnak elsajátítani, és most ezt a szót kitaláltam, de biztos, hogy nem jó, közösségi illemtan. Közösségi illemtan, az angol, ha valaki érti az angol nyelvet, social virtues. Social virtues. Most mi a különbség itt, vagy mit akarok itt mondani ezzel? Ugye vannak ilyen jellembeli, karakteres vonalak. Azt mondjuk, az az ember nagyon karakteres. Mondjuk, hogy mondjuk ez egy bátor ember, vagy ez az ember nagyon kitartó. Most ezek a jellembeli vonások arra beszél, hogy ez az ember milyen az élethez való kapcsolata. De ezek a social virtues, vagy közösségi illemtan nem erről beszél. Ezek arra beszélnek, hogy hogyan viszonyulunk egymással. Jó? És szeretnék beszélni öt közösségi illemtanról, hogy öt dolog, ami jellemzi, hogy azok a kapcsolatokban van szeretet és van bizalom. Jó? Öt pont szeretnék letenni, és a másik az, hogy mint keresztények nekünk szükségünk van, hogy gyakoroljunk ezt az öt pont. És felsorolnék hét helyen, ahol lehet ezt gyakorolni és tanulni, és újra beilleszkedni az életünkben ezt a bizalmat. Jó? Tehát praktikusan szeretnék feldolgozni hét hely, nem is tudom. Most teszem fel ezt a gondolat, hogy mennyire fontos, hogy komolyan veszünk ezt a témát a mai napon. Mennyire fontos. Amikor Amerikában voltunk, utaztunk New Yorkba, és megnéztük a Niagara vízesés, nagyon szép volt. De St. Louis, New Yorkig az én majdnem 3 nap utazás kocsival. És megálltunk Clevelandban, mert Cleveland, St. Louis között csak 10 óra, és megérkeztünk szombat este. És nagyon vártam a Clevelandot, mert ott van egy nyugdíjas, református magyar lelkész. És nagyon vártam a találkozást, mert akartam kérdezni sok kérdése, mert tudtam, hogy ő leélte az ő életét Clevelandban, mint kisfiú, a II. Világháború után az ő apuka, vagy apa, hogy mondják ezt? Apukája. Édesapja, köszönöm. Édesapja orvos volt, és kimentek Amerikában, és ez a nyugdíjas, református lelkész megtért az egyetemi évek alatt, és nagyon vártam a találkozást. Az első kérdésem, leültem a Frank Andrével, és megkérdeztem, hogy milyen a magyar negyed Clevelandban? Milyenek a magyarok itt? Mert tudjátok, hogy az apukám 56-os, és 56-ban rengeteg magyar kiment Clevelandban, és egyszer Cleveland a világszerte a második legnagyobb magyar város volt. Több mint 100 000 magyar lakott Clevelandban. És egyszer, amikor kisfiú voltam, mentünk Clevelandban, és nagyon jó élményem volt. Több református templom, stb. És ismertem több clevelandi magyarok, meg is kerestem őket a telefonkönyvben, Hoki család, Hoki Károly, István. És megkérdezem a lelkész, és milyen, hol van a magyar negyed, milyen? És ő csak szomorúan nézett rám, és azt mondja, hát nincs több magyar negyed, itt Clevelandban. És nincs több magyar negyed. Hát van Kína negyed, van olasz negyed, van lengyel negyed, de nincs magyar negyed. Eladtunk a gyülekezetek, a magyar ember szétszorodott, kiköltözött a városból. Mi megvettünk egy templomot kint a város szélén, 40-50-en vagyunk vasárnap reggel, de magyarok nem fognak össze. Van egy katolikus templom is, és van egy cserkésztábor, vagy cserkészek, az is, az megy, de nincs több magyar negyed. Nincsenek magyar ételnek se voltak. És majdnem elsírtam magamat. Miért nem fogták össze? És akkor valaki egy nagyon radikális lépést kellett volna tenni. Lehet, hogy mint az oloszok, megbeltek a négerek. És kis mafiózó kellett összeszedni, hogy ide nem fogtak belépni, ez a mi negyedünk. Miért nem tudták valahogy megvenni az összes házakat? Mert tudod, egy társadalomnak, ha nincs közösség, nincs gyülekezet, eltűnik az a nép. Csak a gyülekezet tudja összefogni az embereket. Miért nem tették radikális lépéseket akkor? Könnyű visszanézni, de miért nem tudták, hogy figyelj, a következő generáció fel fog nőni? Nem is fognak tudni beszélni magyarul. Szükségünk van magyar iskolákra. Nincsen iskola. Biztos, hogy próbáltak. Biztos voltak, aki tényleg ezen tevénkedett. De egy-két ember, vagy mit tudom, ez nem elég. Ez fontos számunkra? Mi lesz itt 20 év múlva? Jön az unió? Jön a kínaiak? Valaki itt fog beszélni magyarul 20 év múlva? Jönnek a multinacionális cégek, stb. Nagyon félelmetes. És mit fognak mondani 20 év múlva? Magyarok miért nem fogtak össze? A lengyelek összefognak. Nekünk komolyan kell venni ezt a feladatot. Előttünk van. És higgyétek el, hogy csak a keresztényeknek van esélye megőrizni ezt a társadalmat. Tehát szeretnék egy 10 perc szünetet tartani, és amikor visszajövünk, akkor megnézünk ezt az 5 pont, hogy mi a lényege azok a kapcsolatoknak, ahol van bizalom, vagy ahol a bizalom tud működni az emberek közt, és hol lehet azt gyakorolni, azt a bizalom megalapozott kapcsolatokat. Jó? 10 perc szünet.